Művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. Elsőként Sándor András a vendég, aki a Fővárosi Nagycirkusz oktatási vezetője. Ez, az ember nem egészen érti, hogy mit kell ott oktatni. Közönségkapcsolatokkal foglalkozik, azzal, hogy mindenféle foglalkozásokat szervez fiataloknak, és ott meg tudja mutatni, hogy például milyen fizikai elemek érvényesülnek a cirkuszban, vagy hogy az egymásra utaltság hogy működik a cirkuszban, tehát közel hozza ezt a műfajt, és utána pedig következik Stepanian Anna és Slavkovszki Zsolt, akik pedig fönt vannak a magasban, és meglehetősen érdekes mutatványokat csinálnak két tehetséges fiatal. Majd jön természetesen az elmaradhatatlan kritikai rovatom, beszélek arról, hogy 30 év után visszatért Udvaros Dorottya a Katona József Színházba, abszolút főszereppel a Nyílt tárgyalás előadásába, és Bodó Viktor is visszatért, ahol már harmadszor vendég, a Víg Színházba, és rendezte a teljes őrületet, az ember, amikor elvesztette azt, Időt című produkcióban.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
A cirkuszban az oktatási programvezető az úgy tudom, hogy nem artistákat okít, hanem hogy egyrészt kimegy a iskolákba, és akkor ott is akár még cirkuszi produkciók is vannak, és elmesél, hogy miért fontos a cirkusz. Másrészt jönnek általános isek, gimnazisták, és akkor a cirkuszban is történik, ugye valami?
Igen, jól tudja, 2016-ban hozta létre a Fővárosi Nagycirkusz azt a cirkuszpedagógiai programját, amelynek tulajdonképpen kettős célja volt. Egyrészt, ahogy ön utalt rá, fogadunk általános iskolás, középiskolás diákokat, előadásainkhoz kötődő rendhagyó órákon, foglalkozásokon, ezek a manésban történnek, és módszertanilag mondjuk a klasszikus élménypedagógiából táplálkoznak.
Ez mit jelent? Mi az a klasszikus élménypedagógia?
Ez azt jelenti, hogy abból az alapvetésből, tézisből indulunk ki, hogy a diákok számára, amihez élmény kötődik, legyen az bármilyen fogalom, tudásanyag, ismeretanyag, az jobban megragad, az jobban fog rögzülni. Tehát mi abban bízunk, és ennek szenteljük ezt a programunkat, hogy a cirkuszi előadás produkció közben látott valamilyen fizikai, biológiai, matematikai összefüggéseket, amelyeket amúgy a diákok tanulnak az iskolában, azt jobban megértik akkor, hogyha élmény kötődik hozzá, hogyha a vizualitás, hogyha fények, hogyha hangok kötődnek ezekhez a fogalmakhoz.
Lát egy, mit tudom én, egy trapézmutatványt, és abból mi vezethető le?
Hát például egy trapézmutatvány esetében általános iskolában, de gimnáziumban, szakgimnáziumban is a gravitáció az egy nagyon bevett fogalom, a szabadesés, a tömegvonzásnak a törvénye. Egy trapézprodukciónál mondjuk ennek a szemléltetését lehet eszközölni, vagy például az ötvös ingának a mozgását szintén egy trapézprodukciónál, amit
ön említett. És akkor hogy néz ki? Tehát akkor bemutatnak ott a cirkuszban egy trapézprodukciót, és akkor ön elkezd beszélni, hogy na hát az ötvös inga így meg úgy.
Nem, leválasztjuk, tehát az előadás az lezajlik, megtörténik. Igen. Ott a diákcsoport, a tanulócsoport a többi nézővel együtt élvezi a műsort, és az előadás végeztével fogadjuk azokat a diákcsoportokat, gyerekeket a manésban, tehát ez is egy élménypedagógiai helyzet, hogy ahol korábban az artista művészek fölléptek, oda mi beengedjük a gyerekeket, és ott bizony egy szaktanár, esetünkben egy fizika tanár segítségével, és az artista művészek szemléltető bevonásával arra teszünk kísérletet, hogy újra bemutatjuk a produkciót zene nélkül, koreográfia nélkül, és közben egy magyarázó, egy szemléltető, egy előadó módon a pedagógus ismerteti ezt a fogalmat.
Úgy tudom, hogy az iskolában is van, hogy ki megy artista is.
Igen, ez egy másik programunk, hogyha szabad azt mondanom. Míg a cirkuszban nagyon tűpontos, tényleg az iskolában tanult és elsajátított alapfogalmaknak a jobb megértését tűzzük ki célul, addig az iskolában, főleg testnevelés órák keretében a cirkuszi eszközök kipróbálására van lehetőség, aha, ami rengeteg készséget fejleszt. Tehát, hogyha például arra gondolunk, hogy tányérpörgetés, vagy a háromlabdás zsonglőrlabdával dobálás, vagy a drótkötélen járásnak a művészete, ezek rengeteg olyan szociális és egyéni képességet fejlesztenek, amelyeket aztán később a gyerekek tudnak hasznosítani.
Ilyet a Sziget Fesztiválon szoktam látni, már oda is ki szoktak vonulni.
Pontosan,
ugye, a
így van.
Cirkusz sátor mellé, így és van. Akkor ott mindenki ügyeskedik, vagy ügyetlenkedik éppen.
Hát ügyeskedik, mert valahol el kell mindig kezdeni, tehát senki sem úgy születik, az artista művészek sem, hogy rögtön tudnak tányérpörgetni, és rögtön tudnak több labdával zsonglőrözni. Folyamatosan gyakorolni kell, kitartás kell hozzá, és ezek azok a készségek, képességek, amikről az előbb beszéltem, mint a szorgalom, mint a kudarctűrésnek, a pontosságnak a képessége, amelyek fejleszthetők, és ezen cirkuszi produkciók által valóban fejlesztésre is kerülnek.
Meg ugye, ami az együttműködés, az végképp. Meg a bizalom a más. Ugye már beszéltünk egy trapéz számról, ugye, hogy el kell kapni a másikat, és hogy ne legyek betojva, bocsánat, attól, hogy nem fog engem elkapni, tehát, hogy baromira meg kell bízni egymásban, mert akár az élet múlhat rajta.
Így van, tehát a társas kompetenciáknak, készségeknek a fejlesztése mindenek előtt alkalmas a cirkuszművészet által, de a bizalom mellett természetesen az önbizalomnak a fejlesztése, aha, is, hogyha mondjuk egy egyéni, egy szóló produkcióról beszélünk.
Tehát, hogy megtudom, hát elhiggyem, hogy ezt, meg azt, meg amazt, azt én meg tudom csinálni. Voltak ilyenek, hogy mondjuk bemegy egy kis srác, én nem merek fölmenni, ilyenkor alacsonyan van az a kötél, nem, és akkor előbb-utóbb csak végig megy rajta, és hurrá.
Rengeteg ilyen tapasztalatunk van, tehát rengeteg olyan helyzettel találkoztam én magam is, amikor ilyen iskolákba szálltunk ki kiküldetés formájában, amikor még óckodik a gyerek tőle, még óckodik a diák tőle, de végül valami miatt, vagy azért, mert bizonyítani szeretne önmagának, vagy azért, mert bizonyítani szeretne a tanárának, szüleinek, osztálytársainak, hiszen ott egy csoport nyomás is van, csoportdinamikai helyzetek is vannak egy ilyen foglalkozáson, akkor megpróbálja, és hát annál nagyobb öröm és önbizalom fejlesztés az, amikor ez sikerül neki.
Megtapsolják egymást a gyerekek, hogy na, most sikerült?
Természetesen, abba az irányba lökjük el mindig ezeket a foglalkozásokat, hogy ott a közös ünneplés, az egyéni eredményeknek az értékelése az megtörténjen.
Mit lehet még szaltozni? Lehet?
Embergúlát szoktunk építeni, aha, az ön által előbb említett társas kompetencia fejlesztés jegyében, és nagyon érdekesek ezek a tapasztalatok, ezek a foglalkozások is. Tehát például egy embergúla építésénél általában hagyjuk, hogy önszerveződő módon a gyerekek saját maguk felfedezzék, hogy mi a feladat, és nekik kell rájönni arra, hogy itt a csoportból kell egy vezetőt választani, aki koordinálja ennek a mondjuk 3-2 és a tetején egy embernek az állítását. Aztán maguknak kell rájönni arra, hogy nyilván alulállnak azok a gyerekek, akik kicsit nagyobb termetűek, kicsit robosztusabbak, tehát elbírják a rájuk nehezedőket, és legfölül áll a legvékonyabb, legkisebb gyerek, de ugyanúgy mindegyik tanulónak megvan a maga funkciója, aki alulál az egy tartó ember, aki középen azt tartja a legfősöt, legfölül pedig hát valamilyen apróbb trükköt be lehet mutatni.
Úgy tudom, hogy együtt működnek a archívummal, tehát a cirkuszi archívummal, könyvtárral, múzeummal is. Ez miben áll?
Igen, a Fővárosi Nagycirkusz, illetve a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kezelésében valóban működik egy cirkuszművészeti múzeum, könyvtár, levéltár archívum. Ott olyan kutatások zajlanak, amelyek részben pedagógiai aspektusokat is vizsgálnak, hogy az együttműködés inkább tudományos szinten zajlik, tehát publikációk születnek, a gyakorlati megvalósítás pedig az oktatási részlegnek a feladata.
Na jó, de mit oktatnak ott?
Múzeumban?
Igen, igen.
Olyan foglalkozásokat szervezünk ezekben a múzeumpedagógiai foglalkozásokon, amikor a cirkusszal kapcsolatos alapfogalmakat mondjuk, hogy ki az artista, milyen zsánerek vannak, mi a porond, a 13 méter átmérő kör honnan eredeztethető, tehát inkább cirkusztörténeti.
Egyébként honnan?
Ez Philip Astley, aki egy 18. századi angol kiszolgált, leszerelt lovaskapitány volt, aki Európa jelentős háborúiban részt vett. Ő alapított 1769-ben a londoni Westminster téren egy lovasiskolát, ahol bemutatta az akrobata mutatványait, és ő úgy találta, hogy a lovaknak a kellő tempóját azt a 13 méter átmérőjük biztos így, és ez azóta így van bizony.
Én azt szoktam mondani, hogy még a földgolyóbb is kerekségét is jelképezi számomra. Ez
így van, rengeteg szimbólum kötődik a poront kör alakjához, átmérőjéhez. Itt lépnek be a mi matematika óráink, ahol ki lehet számolni a porondnak a kerületét, területét. Úgyhogy izgalmas.
Ön egyébként tanár, vagy ne tanártista volt? Vagy?
Nem, magam pedagógus vagyok, eredetileg történelem magyar szakos tanárként végeztem, és most már 5 éve.
És akkor 5 éve. És hogy került a cirkuszba?
Váltottam közoktatásból, váltottam, valamilyen izgalmat kerestem, és az előadó művészeteken belül itt a cirkuszban
ezt megtaláltam. De ez meg volt hirdetve pályázatként, hogy került?
Igen.
És akkor úgy érzi, hogy jó.
És úgy érzem, hogy helyemen vagyok, és nagyon élvezem a munkámat. Fontos, felelősségteljes küldetés, úgy érzem, amit a cirkuszban, cirkuszpedagógiai foglalkozásaink által, és az iskolákban ezek által a készségfejlesztő foglalkozások által biztosítunk.
Köszönöm szépen. És akkor Sándor András oktatási vezető után következik két remek fiatal artista, Stepanian Anna és Slavkovszki Zsolt, akik a magasban mutatnak be mindenféle izgalmas trükköket.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Mondtátok, hogy nem voltatok még rádióba, és hú, de nagyon izgultok, és akkor én kérdeztem, hogy mi, amikor oda föl kell menni a magasra, akkor nem. Bár azért olvastam, Zsolt, hogy neked van némi kis gyomorgörcsöd minden előadás előtt, igaz ez?
Inkább ez a premierekre, vagy mikor egy hangsúlyosabb fellépés van, vagy ne adj Isten, mikor új számot mutatok be, amit addig csak a próbateremben csináltam, és az első bemutatásnál, debütálásánál, akkor azért tudok nagyon izgulni.
Ez miből áll az izgulás nálad?
Hát van egy ilyen mentális része.
És ez mi? Nyugodtan mond.
Hát mondjuk rosszabb esetben már az a fellépést megelőző napon, vagy aznap reggeltől folyamatosan e körül keringnek a gondolataim, akár egy ilyen negatív gondolatspirális között tud játszani, vagy ki tud alakulni.
Az mi a negatív gondolatspirál, hogy lepotyogsz?
Nem, az nem szokott eszembe jutni. Nem, bakizások, hibázások, esztétikai defektusok, azok, amik ilyenkor...
Az mi nálad a baki?
Hát például vannak olyan részek a számomban, ha már ez egy levegőszám, mikor a földön vagyok, és a földön tud ügyetlenül lépni az ember, vagy botladozni, én így szoktam ezeket megnevezni, és ez ettől például nagyon félek, és nagyon kellemetlen.
Mert hogy szédülsz a földön, amikor lejössz, mert ugye te pöröksz is a levegőben.
Igen, általában a levegőben, amikor fent vagyok, akkor forgok, és nehéz onnan megtalálni a talajt, mikor állnom kell a két lábamon.
Aha, vegetatív dolog nincs a...
De vannak ilyen pszichoszomatikus tüneteim is. Ez másoknál ugye izzadás szokott lenni, nálam esetleg térdremegés, hogyha nagyon-nagyon izgulok, vagy egy ilyen gyomortáji diszkomfort érzet.
Ugye ezt lehet tudni, hogy mindketten biztosítás nélkül dolgoztok. Anna, te egy párosban, csak éppen muszáj volt tanórára menni a párodnak, de hogy te is fönt vagy a levegőben, bár ott van egy rúd, igaz, hogy az lenk, abban nyilván meg lehet kapaszkodni, de azért csináltok ti mindenféle kunstot, tehát, hogy spárga a levegőben, akár jól emlékszem, még fejjel lefelé is előfordul ilyen spárga, vagy nem?
Igen.
Ugye? Na, azért az olyan félelmetesnek tűnik.
Igen. Hát igazából nekünk már, vagy hát igazából nekem már nem annyira félelmetes, már hozzá vagyok szokva. Ha van egy ilyen veszélyesebb helyzet, hogy gyorsabban forgunk, vagy valami, akkor persze pánikba jön az ember, és akkor
de
már
kicsit... közben, vagy előtte?
Közben.
Aha, közben?
Igen.
Mert hogy mire gondolsz, hogy mi történt?
Hát, hogyha gyorsabban forgunk, akkor ugye kivisz a centrifuga, és akkor jobban kell kapaszkodni, és akkor már így kicsit eszünkbe jut, hogy jaj, nehogy baj legyen, de nem esünk le.
Nagyon muszáj megbízni egymásban, nem?
Igen. Egyébként a Pannával megbízunk egymásban, én úgy érzem, meg tudjuk beszélni, ha bármi baki volt, vagy bármi volt a gyakorlat közben, akkor mikor lejövünk, mindig átbeszéljük, hogy mi volt jó, mi nem volt jó, és hogyha
Kocsas
nem volt jó.
Kocsas Lízki Panna,
Kocsas
jól mondod?
Lízki Panna, igen.
Igen. Abban maradtunk, hogy te mondod, mert ez nehéz.
Igen.
Igen? Na, igen.
Mikor lejövünk, akkor mindig átbeszéljük, ha van idő. Ha nincs idő, akkor majd az előadás után át szoktuk
hogy
beszélni.
Hogy kerültetek össze?
Egyébként már 3 éve dolgozunk együtt, és úgy kerültünk össze, hogy a Panna már a, ugye mind a ketten a Biakban tanulunk.
És Biak az?
Baross Imre artista képző.
Igen.
És a Panna már régebb óta tanult a Tündinél, a Vince Tündinél.
Vince Tündi, mindketten, ugye? Vince Tündi, illetve hát a Pannával együtt már mint hárman.
Igen.
Vince Tündi tanítványok.
És én is ezt a lengőrudat választottam, nekem ez tetszett, úgyhogy engem
de
is...
mi tetszett rajta?
Hát minden. Minden tetszett. Így ez volt az egyetlen dolog, amire azt mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni.
Mi volt még az opció?
Hát igazából lehetett volna gúrt nézni, hemokozni.
Az a Zsolt a gúrtni, azt majd igen. Elmondjuk pontosan, hogy mi is az. Igen.
Egyébként nagyon sok mindent. Hát ami igazából, ami van az iskolában, azt lehetett volna választani.
Lehetett volna a trapéz is.
Trapéz,
tehát, de
karika.
Levegőt akartál?
Igen,
az,
igen.
Az úgy, mert?
Mert szeretek forogni, szeretek repülni. Azt tetszik.
Aha. Zsoltnak már nagy múltja van, hát 15 évesen már ilyen tehetségkutatóban, a tévében ottan produkálta magát, ami fönn van a neten, tehát most meg vissza is néztem, hogy mit műveltél ott, meg mit mond neked a zsűri oda, hogy kerültél?
Én előtte nem sokkal kezdtem el az artista képzőbe járni, 15 évesen, és pont akkoriban indult ez a műsor, és kerestek nyilvánvalóan artistákat is, és akkor szembe jött velem ez a lehetőség, és úgy...
Ez hogy jön szembe egy ilyen lehetőség?
A Tündit, akit már említettünk, ő akkoriban is már ezzel a tévés produkcióval kapcsolatban állt, és rajta keresztül kerestek például aha. artistákat, és akkor ő felajánlotta nekem, hogy akár részt vehetnék ebben a műsorban, és akkor én úgy döntöttem, hogy igen, kipróbálom.
Na igen, és?
És így, és akkor elmentem egy castingra, és akkor beválogattak.
Aha. Mennyi volt meg a számból?
A casting során?
Igen, hát amikor oda mentél tévézni, a mostani számból mennyi volt?
Töredéke. Mármint, hogyha az a kérdés, hogy a mostani műsorszámomból mennyi
igen,
tudással
igen.
rendelkeztem akkor, hát nagyon kevéssel. Én ezt mondanám.
Jó, de mégis mi volt?
Hát már bizonyos alap dolgokat meg tudtam csinálni, akár gurtnin, akár ugye kézenálló számmal is dolgozok, akár abban, és akkor ami az akkori tudásom, ami az akkori életkoromhoz képest nem volt egyébként egy rossz tudás, de...
De mi volt az konkrétan? Tehát mit csináltál? Forogtál akkor is?
Forogtam, pörögtem, spárgáztam, egy-két erőelem is becsúszott már akkor, de még a fizikumom se volt olyan, meg sokkal kevesebb tudáskészlettel rendelkeztem.
Jó, de akkor is volt már egy sármot. Tehát, hogy ugye ez a másik
szépen.
Része a dolognak, hogy nem elég megcsinálni a kunstokat, hanem hát ugye kell egy előadásmód, nem?
Igen, abszolút.
És már akkor azt mondta neked Hajós András ott a zsűriből, hogy kívánja. Ja, mindenki csodálkozott, hogy hú, meg ha. Hogy hú, hát ilyet, na hát, és a többi, ahogy szoktak egyébként ezek a zsűritagok úgy általában. És azt mondta neked Hajós András, hogy kívánja neked, hogy el tud mondani ezzel a számmal azt, amit akarsz. Mit akarsz elmondani?
Talán, hogyha egy ilyen mély művészi értéket, vagy mondani valót keresünk, akkor én arra törekszem, hogy az emberi testnek a szépségét, az erejét, a törékenységét tudjam átadni azzal, amit bemutatok a színpadon.
Jó, tehát neked van egy meglehetősen kidolgozott tested, ugye fölbírsz lépni általában félmeztelenül, ami nyilván hat a nőkre, de hogy azt nyilván, hát én megnéztem az Instagram oldaladat is, hát ott is azért zömébe félmeztelenül mutatod magad, és nem csak cirkuszban, hanem így, mit tudom én, folyóparton kézen állsz egy szál gatyában, vagy valami korláton, vagy itt, ott, ahol éppen eszedbe jut.
Így van, az Instagram, a social media platformokon is szeretek egy kis ilyen artistás, vagy egy kis szakmás bohémságot belevinni a posztjaimba, vagy képeimbe.
De az hogy néz ki, hogy odamész? Van ilyesmi, ott talán nem állsz kézen, de állsz előtte, de amikor is lehet, hogy kézen állsz, hogy ilyen Las Vegas tábla előtt, vagy Hollywood, ott is jártál ezek szerint.
Igen,
volt szerencsém.
Nem. Ha turistaként nem? Voltam.
Ja, turistaként. És akkor azért lehet. De azt mondom, hogy Cirque du Soleil az lett volna, nem?
Lehetett volna, igen.
Csak közbeszólt a Covid, vagy hogy volt ez?
Igen, mikor én kikerültem az artista képzőből, akkor utána nem sokkal, sőt, még be se fejeztem az artista képzőt, rosszul mondtam, de már nyitott lettem volna a hosszabb távú külföldi munkalehetőségekre, akkor jött a Covid járvány.
Aha. És akkor most? Hát most ugye a fővárosi nagy cirkusz karácsonyi csodasójában, és aztán lehet már tudni.
Van egy-két dolog már folyamatban, de még nem akarom elszólni magamat.
Jaj. Na, mi van folyamatban? Egyet mondja.
Tavasszal például megyek Franciaországba dolgozni egy pár napot. Ez már viszonylag elég biztos. A többi dologra nem szeretnék egyelőre nyilatkozni.
Aha. Anna? Ugye nálatok is azért fontos a nőies. Tehát, hogy Zsoltnál hú, de férfiasság, nálatok a nőiesség, nem? Ilyen tűzpiros ruciba is léptek föl a tetejébe.
Igen.
Szóval?
Igen, hát igazából a zenéhez választottuk a kosztümöt is, hogy hát hogy passzoljon a zenéhez, és így lett ez a kosztüm.
A zene az milyen?
Nem a Man's World.
Igen, és az olyan...
Az olyan...
Nevadulós, nem?
Igen. Kicsit vad.
És akkor ti is bevadultak ott fent.
Hát, igen.
Egymással való kapcsolat az milyen?
Jó kapcsolatunk van.
Az mit jelent?
Hát...
Mondjuk barátnők vagytok, vagy azért az túlzás?
Tehát hát persze, barátnők.
Összejártok ezen kívül, igen, és fellépéseken kívül?
Igen, barátnők vagyunk, közben meg partnernők is, és így igazából kijövünk.
De hosszú távon terveztek?
Igen.
Mert ugye, hát az probléma szokott lenni ilyen duóknál, trióknál, csoportoknál, hogy aztán előbb-utóbb lányok esetében jönnek a pasik, és akkor van, hogy szétmennek a... Mert akkor férhez kell menni, akkor a fér nem biztos, hogy artista, akkor az nem akar együtt utazni, stb. Szóval erről mit gondolsz?
Hát persze van ilyen, de hát egyelőre még nincs ilyen, úgyhogy egyelőre még együtt maradunk.
És ha nem, akkor te egyedül is tudsz valamit?
Hát igazából én duóba szeretnék dolgozni, duóba szeretném járni a világot.
Tehát szeretnéd, hogy... Aha.
Igen.
Zsolt, te nem gondoltál duóra, trióra, akármire?
Volt, hogy az iskolás éveim alatt felmerült ez a gondolat. Valahogy mindig arra jutottam, hogy szólóban tudnám én megtalálni a számításaimat. Az az én kedvemre való, ha szabad így fogalmazni.
Visszajártok Vince Tündéhez tanulni? Vagy ugye hát a mostani műsorban ő szervezett betiteket, hát hiszen ő rendezte, de tanultok még nála, kvázi edzetek nála, vagy igen?
Igen, mert én most vagyok 13-os, a Panna ugye most 12-es, úgyhogy mi még ugyanúgy járunk iskolába. Úgyhogy még én se végeztem el, most fogom elvégezni, most lesz majd a szakvizsgám. Jövőre.
És ti nyertetek is valamit most egy nemzetközi, egy bronz.
Igen, ugye? Most voltunk Wiesbadenbe nemrég, egy több mint egy hónapja.
És egy bronz díjat kaptatok.
Igen.
Volt indoklás?
Indoklás?
Hát a díjhoz. Mondtak valamit, hogy miért?
Hát igazából nem. Mondták a helyezeteket, és akkor jöttünk mi a bronznál.
Aha. Zsolt, te voltál a Nemzetközi Fesztiválon? Voltál már a Budapestin, voltál?
Igen.
2020-ban, tudom,
van,
hogy voltál.
Van, voltam.
Láttalak is.
Igen, jó élmény volt, nagyon-nagyon szerettem.
És akkor még nyilván az Jocskán vár ilyesmi előtted. Te hogy tervezed, hogy ameddig tudod, ezt csinálod? És mit lehet ebben fejlődni? Tehát mi az, amit még akarsz?
Hát szerintem fejlődni körülbelül határtalanul lehet.
Na de mit akarsz? Van egy olyan forgás, vagy pörgés, vagy akármizés, olyan trükk, amit még meg szeretnél csinálni?
Igen, van egy-két konkrét trükk, vagy trükk kiegészítés a fejemben. Például a mostani számomban ugye lejövök egy ponton, a lábamnál leeresztve a földre kézen állásba, és akkor ott a lábaimat magam mögé hajlítom, és így tartom meg ezt a pozíciót. Ott például szeretném majd megcsinálni azt, hogy a spiccem elérjen egészen a földig, vagy hogyha képes leszek rá, akkor a kézfejemig. Ez például egy konkrét dolog, ami ilyen célkitűzés.
Ugye ez a gurtni, ez lényegében egy gumi. Tehát egy ilyen gumi száll tulajdonképpen, nem?
Vagy nem mi gumi, ezt? Maximum annak néz ki, de abszolút egy merev anyagú hurok. Huroknak tudnám így lefogni.
Igen, de hát valahogy mégis nagyon rugalmas.
Nem.
Nem?
Nem rugalmas egyáltalán.
Ha nem, de hát ez a hemok, föltekered amire magad rajta, meg mindenféle.
Mert csinál. Puha, de nem rugalmas.
Most ezt így nehéz felfognom, de jó, igen.
Nem rugalmas, hanem szóval ez egy puha, az enyémben van ráadásul bársonnyal borítva, és belül pedig egy nagyon, nagyon magas szakító szilárdságú, mint egy ipari heveder, lehet, hogy így valaki
el tudja képzelni. Aha, na így a heveder, ez jó, igen.
Így tudnám leírni.
És te miért ezt választottad?
Az iskolában volt lehetőségem kipróbálni több légtornász eszközt, és volt, ami tetszett, de aztán alább hagyott a lelkesedésem, vagy így a viszonyom az adott rekvizittel, és a gurtni maradt az, ami hosszú távon a szívembe lopta magát.
És akkor ez marad is, de a kézenállás is, tehát hogyha
igen,
kell szerződni, akkor te tudsz két külön számot is, ugye?
Van.
Ez gyakran követelmény egy cirkusznál, hogy akkor dupla haszon van az artistából. Neked Anna van másik számod?
Nincs még, nem, de szeretnék majd én is.
És te mit?
Hát egyébként a talajon kéne így, hogy egyébként levegőzök, de egyébként...
Mi az, hogy talajon egyébként
levegőzök? Hát, levegőz. Hogy nem levegőszámot kéne így kitalálni, hanem egy másik számot, ami a talajon van, mert az ugye különbözik, és akkor...
Ez ilyen talajtorna jellegű, vagy
hát
ilyen?
Valami kézenállás, vagy ilyet szeretnék, vagy esetleg emelő számot.
Karácsonyi csodaszóban ugye most sok a levegő. így produkció, mert hogy Vince Tinder rendezte, aki hát ezt preferálja. Ez olyan jó érzés, nem? Tehát ottan repülni, ez ad valami. Tehát az ember úgy lentről nézi, hogy na, én nem mernék oda fölmenni, ezek meg ott mennek, és akkor hogy hú, de valami szabadságérzés, nem?
Igen, abszolút, és én azt vettem észre, hogy a nézők körében kifejezetten népszerűek a levegőszámok, szóval nagyon sokan szeretik, nem úgy, mint például a bohóc számokat, amik megosztóak, vagy a zsonglőr számok is valamennyire megosztóak tudnak lenni, hanem hogy a levegőszámokat azt úgy általában mindenki szeretni szokta.
Szerinted miért?
Mert általában szép emberek csinálják, ha szabad ilyet mondanom, vagy hogy szép fizikumú emberek általában olyan zenékre tudják csinálni, amik populárisak, vagy sokak számára befogadható, és hát van egy ilyen plusz izgalmi faktor, ugye, hogy ez az egész a magasban történik.
Szoktak félteni titeket, hogy leestek?
A nem szakmabeli emberek azok igen.
Mert hogy ti meg tudjátok, hogy nem is tudtok leesni?
Igen.
Mert miért nem tudtak ti leesni?
Mert ez teljesen fix. Mármint ez...
Egyszer, nem is egyszer, többször. Én beszéltem ugye Simet László, a híres drótkötér táncos, aki keresztül ment tavaly a Duna fölött is, és ugye most... Hát mégis csak előfordult, hogy volt egy balesete. Ő azt mondta nekem, hogy ő nem tanult meg esni, mert hogy az neki nem is volt opció, hogy ő leeshet. Ez nálatok ugyanígy van? Tehát ti se tanultatok meg esni, és azt gondoljátok, hogy ilyen nem fordulhat elő?
Nagyjából igen.
Igen.
Mert mi ad ekkora biztonságot?
Mire a színpadra kerül nézők elé egy légtornaszám, azelőtt nagyon-nagyon sokszor megkockáztatom, hogy több százszor ki van gyakorolva az a mozgásanyag, amit a levegőben végrehajtunk. Úgyhogy ott már csak a nagyon biztos dolgok láthatóak.
És próba közben... Azt gondolom, úgy gyakoroljátok, hogy először nem olyan magasan, aztán mentek följebb.
Így van, meg hát ugye próbán jó nagy vastag szivacsokkal, akár asszisztenciával.
Ahogy alattatok.
Igen.
De most nincsenek fellépés közben, már nincs ilyen.
Nem, mert ez nagyon biztos már, amit csinálunk.
Uh-huh. Jó, világos. Maradjad is így, hogy ez ennyire tuti. De hát nem is lehetne biztosító kötelet ennél a típusú számnál, mert ugye annyira pörögtök, hogy becsavarodna. Igen. Az is, nem?
Uh-huh. Így van, meg olyan pozíciókban
meg nagyobb a számnak, hogy úgymond az értéke, a respektje, hogyha azt érzi a néző, hogy hú, tehát hogy ti szándékosan is játszatok a veszéllyel, nem?
Igen, ez része ezeknek a levegőszámoknak, amiket például mi csinálunk. Uh-huh. Vannak ugye olyan levegőszámok, ahol launch biztosítókötél használva van, és ez így van elfogadva. Ilyenek például a lengőkötél, lengőtrapéz, és ott ez a része a számnak, de itt nálunk például fel sem merül ezeknél a számoknál, hogy itt biztosítókötél legyen használva.
Szülők nem majd réznek?
Hát maximum azért, hogy alattunk nincs semmi, de...
Na hát ezt mondom, tehát nem volt, hogy egyikötöknél, másikotoknál, hogy na ne, ezt ne csináljátok?
Nekem az elején majd résztek, de most már nem.
Miből állt egyébként?
Igazából nem semmi korlátozást nem hoztak meg emiatt, vagy nem próbáltak meg lebeszélni róla, csak inkább így aggódtak, felém közölték az ő rossz érzésüket ezzel kapcsolatban.
És amikor először beültek megnézni, próbáláltak először, vagy már fellépésen?
Fellépésen.
Aha.
Egy picit féltek. Igen, mondták utána, hogy ők azért megilletődtek.
Aha, Anna, nálad?
Hát nálam mindig mindenki meg van ijedve, és mindig mindenki mondja, hogy úristen, de jó, hogy nem estél le, meg úgy féltünk, érted. De hát mindig mondom nekik, hogy nem fogok leesni. Csak azért aggódnak. A
nincs
szülők is, testvérek is.
Egyikötöknél sem?
Nálam nem.
Nálam sem.
Ugye Zsolt, nálad egy tornász múlt van, azt igen, lehet tudni, igen, hogy te már 7 évesen vagy,
7 éves koromtól igen, sportakrobatikáztam.
Aha, Anna, nálad?
Hát én 5-6 évesen kezdtem el a ritmikus gimnasztikát, ezután táncművészetire jártam 2 évet, azután modern táncoltam, illetve hip-hopoztam, de azt nem olyan sokáig, és azután jöttem ide ebbe az iskolába.
Aha. Na, és akkor tervek szerint irány a nagy világ.
Igen.
Általában minden artistának ez a cél.
És végül is a Cirque du Soleil mindkettőtöknek az vágyálom, hogy hú, az a tuti.
Az egyébként szerintem mindenkinek az ilyen.
Ugye egy Vince tündetanítványnál vadott.
Igen.
Az egy remek opció lenne a karrierútunkban.
Hát akkor sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
És akkor csodás show még látható, meddig? Január?
Január 5-ig.
Január 5-ig Fővárosi Nagy Cirkusz, még meg lehet titeket nézni. Köszönöm még egyszer.
Mi is köszönjük.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Először arról, hogy Udvaros Dorottya 30 év után újra játszik a Katona József Színházban, aminek egyébként alapító tagja volt, és hát hosszú ideig abszolút az volt a színházi otthona, és hát eszméletlen nagy előadásokban volt benne. Úgyhogy ezt most mindenki iszonyúan várta, hogy na, akkor újra, miután most már hivatalosan nem kötődik a Nemzetihez, de még játszott a régi szerepeit, hát akkor most Katona abszolút főszerep. Egyébként szerintem most sokan várták, hogy mi az a pillanat, amikor a premiéren ő kilép a nézők elé. Ugye, ha a zenés színházban lenne, akkor nyilván, hogy ilyen nagy tapsos bejövetel lenne, de tesz róla, hogy ne ez legyen. Egy bírónőt játszik, és hát úgy jön be, hogy nem is néz senkire, hogy bejön, tehát tulajdonképpen a földet nézi, beviharzik, elkezdi az iratait rendezni a pulpituson, és aztán tulajdonképpen hát, és még mindig nem néz föl, hanem úgy a kezével ilyen sürgetően int, hogy na mindenki üljön már le, aki fölállt a tiszteletére, és kezdjük már a munkát. Egy ilyen megfáradt, rutinos, de még mindig igazság kereső bírónő benyomását kelti, aki egyáltalán nem érzéketlen, aki tényleg próbálja kideríteni az igazságot, ami majd nem megy, mert hogy egy nagyon cseppfolyós ügyről van szó, megerőszakolásról, vagy annak hiányáról, ugye nem tudni, mert egy állítás áll egy másikkal szemben. Ugye amikor nálunk voltak ezek a zaklatási ügyek, hát akkor is érződött, hogy hát ez micsoda ingoványos talaj. Tehát valaki azt mondja, hogy de csinálta, a másik, akiről ezt állítják, meg azt mondja, hogy nem. És hogy hát, hogyha nincs felvétel, akkor hogy a fenébe lehet ez bizonyítani? És hát tényleg nagyon jó volt, hogy zaklatási ügyekre fény derült, hogy egyáltalán kiderült az, hogy most már sok mindent nem lehet eltűrni, amit régen eltűrtek a nők, de a másik oldalon ez életveszély, mert ettől kezdve tulajdonképpen bármelyikünkre azt lehet mondani, hogy ja, 20 évvel ezelőtt ezt meg azt csináltad, és hát ezért most aztán vége az egzisztenciádnak. Tehát, hogy ez egyszerűen karaktergyilkosságoknak is az eszköze lehet, és hát Sirák, aki ugye úgy tudom, hogy maga is jogász, és ő a szerző, hát ezt próbálja körüljárni, hogy hogy most akkor mi van? A történet szerint van egy tévés műsorvezetőnő, meg egy menő üzletember, mindketten családosak, de 4 évig eltitkolt viszonyt folytatnak egymással, és akkor van egy pont, amikor nehezükre esik az ezzel járó hazudozást, és akkor szakítanak. És akkor egy ideig nem járnak egymással, majd egyszer csak összetalálkoznak, a nő fölmegy a férfi lakására, ez az ő variációja, amit most mondok, beszélgetnek, majd bemennek a hálószobába, szeretkeznek, ez még mind a kettejük akarata, majd egyszerre csak a nőbe belenyilal, hogy na nem, hát ezt nem lehet tovább folytatni, és szól a férfinak, hogy hagyja abba, aktus közben. És hát a férfi meg nem hagyja abba, és akkor ez a tárgyalásnak a témája, hogy most akkor ez megerőszakolása egyáltalán, vagy nem. Volt jogász a szünetben, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát ez nincs ügy. Ez evidensen nem megerőszakolás. Hát a férfi már föl volt izgulva, hát természetes, hogy nem tudja abban a pillanatban abba hagyni. Még ugye erről komoly tárgyalás folyik, mindenféle szakértőkkel, az Alperes az pedig hosszú-hosszú ideig hallgat, egészen pontosan az előadás végéig, majd akkor kifakad, és tulajdonképpen megfordítja a tárgyalás menetét, hogy aztán megint legyen egy dupla csavar, és akkor kiderüljön, hogy na végképp nem tudtunk meg semmit, az se, amiről azt gondoltuk, hogy megtudtuk. Onodi Eszter, a műsorvezetőnő, Fekete Ernő az üzletember, és hát a műsorvezetőnő azért mondja a magáét, nem feltétlenül ugyanabban a variációkban, van két ugye mindegyiknek egy-egy hát ügyvédjük, az üzletemberré Pálmai Anna, aki egy ilyen tipikus feszülő kosztümös úrinő megpróbál mutatkozni, aztán ő is időnként kitör, és aztán időnként meg el is veszti a súlykot, és Kocsis Gergely pedig a műsorvezető női, ő pedig, aki nehezen tűri ezeket a tárgyalási konvenciókat, protokollokat, és úgy időnként odaszúr, tesz egy-egy epés megjegyzést akárkire. Egyébként, amit hát a bírónő megpróbál fegyelmezni, miközben a lelkemén látható rajta, hogy hát sokszor neki ad igazat. A lelkük mélyén az tulajdonképpen kivetítődik, mert ugye már lassan teljes közhely kamera használata a színpadon. Ebben a Katona egyébként jócskán élen jár, mert jó néhány előadásában van. Hát itt is van, tehát abszolút belemásznak a színészeknek szinte a pórusaiba is, és minden kis arcrezdülésük, gesztikulációjuk kifejező erővé válhat. Egyébként a nézőtéren is, vagy a színpadon is ülnek nézők, tehát minthogyha a tárgyaló teremben lennének. És jönnek a különböző jó figurák, ugye szakértőként, tehát lesz pszichiáter szakértő Pelsőci Réka, aki előadja a hú de tudóskodó embert, és olyan nagyon nem veszi figyelembe, hogy éppen mi történik a tárgyaló teremben. Jordán Adél a barátnő, Takácsi Péter pedig egy ilyen szinte teljesen moccanatlanul ülő hát főügyész, Rajkai Zoltán egy igazságügyi orvos szakértő, akit pillanatok alatt zavarba lehet hozni, mert hát érződik, hogy nem végezte el rendesen a munkáját. Vecstein Márk egy ilyen bírósági gyakornok, egy fiatal srác, akivel tulajdonképpen kezdődik az előadás azzal, hogy még mindenhol leteszi az iratokat, még odéptól egy széket, és aztán a végén majd velünk szembefordulva lényegében ő mondja el az előadás rezüméjét. Székely Kriszta rendezte a produkciót, aki már annyi kiváló előadást a Katonában. Most ettől én egyébként nem szálltam el igazán, mert azt éreztem, hogy gyakran hangzanak el inkább tételmondatok, és nem lesznek valóságosak feltétlenül a szituációk, hiába teremtenek a színészek jó figurákat. Ugye ennek a Siráknak van egy másik darabja, ami a Katona kamrájában ment hosszú-hosszú évekig, egészen kiugró sikerrel, a Terror. Ennek nagyobb is volt a tétje, mert ugye ebben arról volt szó, hogy egy repülőgépet eltérítenek, és az tart egy stadion felé. És az a kérdés, hogy le lehet-e lőni ezt az emberekkel teli repülőgépet annak érdekében, hogy ne a stadionban robbanjon föl, és ahol aztán ugye akkor még sokkal több embert öl meg, és a végén lelövik, de aki ezt megteszi, annak kell bíróság előtt indokolnia, hogy hát miért tette, és helyes volt-e, és ezt a nézők a végén még meg is szavazhatják, hogy ők helyesnek tartják-e, vagy nem, az általam látott előadáson, de úgy tudom, hogy a többi zömén is egyébként a mellett voksolt a nézők többsége, hogy igen, ezt sajnos le kell lőni, ezt a gépet. Szóval most nem érzem, hogy ennyire fajsúlyos lenne az előadás. Azt érzem, hogy abszolút fontos problémát feszeget, néha fölizzik, de hát nem, de összességében nem vág gyomorszájon, és nem érzem azt, hogy valami hihetetlenül érzékletessé válik, és nem tudok szabadulni se a gondolataitól, se azoktól az emócióktól, amiket kiváltott belőlem. Na, akkor nézzük meg, hogy Bodó Viktor mit rendezett a Víg Színházban, aki ugye nem először dolgozik ott, és hát félig meddig ilyen fene gyereknek számít, aki hát ugye el is ment az országból, de szerencsére egyre többet dolgozik vissza az Örkényben is, és ugye hát a Vígben már jó régen rendezett egy egészen kiváló Gogol a Revizort, akkoriban előteljesen politikai áthallásokkal, és aztán egy Kafka kastélyt néhány éve, és akkor most itt van ez az ember, aki elvesztette az időt című produkció, amiről nyugodtan mondhatom, hogy egy Bodó Áda, sikerült kimondanom. Ugye ez a teljes téboly, amikor minden a feje tetején áll, amikor az abszurd még abszurdabb lesz, amikor egyre képtelenebb helyzetek, és halmozódnak egymásra ötletpetárdákkal, poén dömpinggel, és az ember már nem tudja, hogy akkor mi van, de közben időnként van rendszer, vagy nincs. Ugye például a Bodó rendez az Örkényben a Kertész utcai Shakespeare mosót, ami a Rómeó és Júliának egy ilyen korszerű, egy autómosóval játszódó változata, ami nagyon koherens és nagyon erőteljes, még ugye rendezett az Örkényben olyat is, amivel megbukott, tehát időnként kétesélyes, de inkább azért jó. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy jó szórakozás. Ugye ezt egy hosszú vagy ezer oldalas regényből szedtek ki bizonyos részeket, és nyilván bolondították meg a színpadon, szerintem sokat röhögve próba közben. Egy kicsit ilyen Platonov utánzat, kicsit a cseresznyeskert is belejátszik, de úgy, hogy ezúttal egy ilyen kutatóbázison vagyunk valami roppant hideg területen, amikor kinyitják a bejárati ajtót, akkor tulajdonképpen besüvölt a hó, a köd, a nem tudom mi, és mindenki úgy érkezik, hogy tetőtől talpig tökéletesen be van bugyolálva, és aztán elkezdi levetni a saját cuccait. De ez tulajdonképpen a máz. Lényegében az történik, hogy itt sok ember van összezárva, mint Csehovnál mondjuk egy szobában, akik hát elkezdik egymást lelkileg, olykor testileg is tépni, nyúzni, darabokra szedni, lenyúvasztani egymásról a bőrt, tehát hogy kemény szócsaták vannak, odamondogatások, közben mindenféle, persze, hogy van szerelem, meg mindennapi teendők, amiből bohózati helyzetek származnak, hogy hányan akarnak egyszerre menni zuhanyozni, hogy azok akár egy szálgatjában, egy szártörülközőben, és ebből is hát adódnak mindenféle mulatságos helyzetek. És hát ott van a színpadon a Vígszínház színejava, akik szerintem élvezik, hogy marháskodhatnak, mert leri róluk, hogy Ötvös András, Kovács Patricia, Nagy Kálóczi, Eszter, Orosz Ákos, Radnai Csilla, Ifjabb Vinyánszky Attila, Hegyi Barbara, Méhes László, Halász Judit, Hegedűs D. Géza, és hát a dolog elmegy, ott jön egy kis ilyen cseresznyéskert felhang, amikor a tetejébe hát ezt a kutatóbázist, ami tulajdonképpen el van zárva a világtól, de azért itt mégiscsak van egy összenőtt brancs, és valamilyen szinten kell, hát szeretik egymást, hát ezt el akarják venni tőlük, megveszi valaki, és éppen a Hegedűs D. Géza figurája az, aki hát ki a akarja innen paterolni a társaságot, de hát ellenállnak, és ellenállnak, és aztán ebből lesznek kiborulások, sírások, összeborulások, reménykedések, hogy jaj, talán mégse, aztán úgy tűnik, hogy mégis, tehát egy ilyen tulajdonképpen érzelmi hullámvasút is abszolút abszurdba és röhögésekbe ott van, miközben vannak benne ilyen elérzékenyülős részek is. Tehát akkor ez a végben az ember, aki elvesztette az időt, nekünk pedig hát nincs sajnos több időnk. Ez volt most a művészbejáró, kellemes ünnepeket kívánok, és az ünnepek alatt is minden héten vasárnap lesz művészbejáró, sőt, 24-én lesz egy rendkívüli ismétlős művészbejáró, amiben Bodrogi Gyulát meg Pálmai Annát hallhatják. A hangpult mögött ezúttal Horváth Ádám ült, én Bóta Gábor voltam, még egyszer kellemes ünnepeket.
Művészbejáró Bóta Gáborral.